Nagyobb függetlenséget kapna az Országos Atomenergia Hivatal. Fontos a készletezés a megújuló kapacitások kiépítése mellett. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Függetlenebb lesz az Országos Atomenergia Hivatal, és a mostaninál magasabb fizetést kapnak a munkatársai annak a törvényjavaslatnak az értelmében, amelyet összességében az ellenzék is támogat. Derült ki az indítvány parlamenti vitájából, amelyről Herceg Zsolt tudósít.
A nukleáris biztonságért felelős hatóságnak függetlennek kell lennie a termelői, a tulajdonosi és a szolgáltatói érdekektől, valamint az államigazgatástól, mondta expozéjában az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Sanda Tamás szerint az atomenergia felügyeleti szerv jogállásáról szóló törvény módosítása nagyobb önállóságot biztosít az Országos Atomenergia Hivatalnak, meghatározza a vezető kinevezésének feltételeit és feladatait, egyebek mellett azt, hogy a jelenlegi főigazgató helyére lépő elnöknek minden év május 31-éig be kell számolnia az országgyűlésnek a hatóság előző évi tevékenységéről, illetve a versenyszférához közelítő jövedelmet biztosít a szervezet dolgozóinak.
A polgári nemzeti kormány célja, hogy a megújuló, elsősorban a napból származó energia és az atomenergia együttes használatával 2030 a magyarországi áramtermelés 90%-a széndioxidmentes legyen.
A fideszes Bartos Mónika szerint a módosításnak köszönhetően az Országos Atomenergia Hivatal ezentúl kizárólag a jogszabályoknak lesz alárendelve és nem lesz utasítható, ami garantálja a függetlenségét. A kereszténydemokrata Nacsa Lőrinc úgy látja, hogy a jogállásváltozás nagyobb szakmai mozgásteret biztosít a hivatalnak. A jobbikos Balczó Zoltán egyetért azzal, hogy a nukleáris energiára szükség van, ugyanakkor úgy véli, hogy ez a szabályozás azért most születik meg, mert a kabinet kormányváltásra számít 2022-ben. A szocialista Gurmai Zita nem ért egyet azzal, hogy az eddigi határozatlan időre kinevezett főigazgató helyett elnök irányítsa a szervezetet 9 éves mandátummal, ami még egyszer ennyi időre meghosszabbítható. A DK-s Arató Gergely hasonló állásponton van, egy megbízható pártkatona kinevezésével akarják garantálni, hogy a paksi bővítés zöld utat kapjon, mondta az ellenzéki politikus.
Szépen, de biztosan garantálni fogja önöknek azt, hogy Paks 2-n azt építsenek, amit a megrendelő, azaz a Mészáros és Mészáros, meg az egész cégbirodalom kér, meg amit a orosz feljebbvalóik önöknek előírnak.
Sanda Tamás államtitkár zárszavában hangsúlyozta, hogy az Atomenergia Hivatal eddig is független volt, de érkeztek kritikák, ezért most olyan szabályozás készült, amelynek köszönhetően a szervezet teljesen független és autonóm lesz.
Most két rövid hír Ivádi Zsuzsától.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Fontolgatja a Paksi 1-es blokk üzemidejének meghosszabbítását az állam a geopolitikai helyzet megváltozása miatt, mondta el a Magyar Villamos Művek elnök vezérigazgatója.
Kóbor György az Indexnek adott interjúban kiemelte, hogy az egyes blokk engedélye 2023-ban jár le, emellett több éves csúszásban van a Paks 2 projekt. Teljesen más a geopolitikai környezet, mint amikor döntés született a Paks 2 beruházásról. Hozzátette, Európában mindenhol felgyorsult a szenes erőművek kivezetése, így aki nukleáris kapacitást épít, geopolitikai erőt létesít. Az MVM elnök vezérigazgatója szerint, mivel a világ energia igénye egyre növekszik, az alaperőművek által termelt energia felértékelődik. Ez egy összetett és hosszabb folyamat, sok jogi munkával is jár, döntés rövid távon ezért nem várható ezzel kapcsolatban.
Három új külföldi villamosenergia piacra lépett be az MVM csoport villamosenergia nagy kereskedője.
Az MVM partnere a belga, a holland és a görög villamosenergia piacokkal bővítette működési területét, a társaság a hazai piaccal együtt, ezzel már Európa 20 országában van jelen, az MVM partner évi több mint 122 terawattóra forgalmának már csaknem 40%-át a Magyarországon kívüli piacok adják.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A gázárak elmúlt hónapokban látott emelkedése miatt a megújulókra is komoly figyelem összpontosul, mégpedig azért, miként kell vagy lehet a változó termelést ellensúlyozni. Szabó László a Budapesti Corvinus Egyetem regionális energiagazdasági kutatóközpontjának vezetője az Inforádiónak azt mondta, kiemelten fontos, hogy a megújuló termelésre egyre nagyobb hangsúlyt fektető országok jelentős tartalékkapacitásokat építsenek ki. Szabó Gergő interjúja.
Azért azt látni kell, hogy ez egy eléggé megállíthatatlan vonal. Tehát az, hogy a megújulók egyre nagyobb tért fognak nyerni, szerintem ez nem kérdés. Itt ugye azok a kérdések merülnek fel, hogy ezeknek a megújulóknak a térnyerésével a különböző rendszerek hogyan fognak tudni integrálódni, adaptálódni. Tehát ugye az a kérdés merül fel, hogy pontosan ezek közül a legdinamikusabban fejlődő technológia, a fotovoltaikus és a szélenergia. Ez ugye időjárás függő termelő, ami ugye tényleg azt jelenti, hogy vannak olyan időszakok, amikor nem elérhetők. Erre fel kell készülni, hiszen akkor kellenek ilyen tartalékkapacitások, amik be tudnak lépni, és ez valószínűleg minden állam, minden rendszernek egy elég nagy felelősséget ró rá, hogy egy olyan rendszert építsünk ki, ahol fent tudjuk tartani ezt az egyensúlyt, amit ugye a villamosenergia rendszerben másodpercenként is fenn kell tudni tartani, és folyamatosan fenn kell tudni tartani. A gázban talán egy picivel könnyebb a helyzet, de hogy ott is fenn kell ezt az egyensúlyt tartani, a kereslet és kínálat egyensúlyát igazából.
Mekkorák a tartalékok abban a rendszerben, amelyet a megújuló energiaforrások látnak el, és mennyire kitett ez a környezeti hatásoknak, például az időjárásnak?
Itt ugye megint arányokról beszélünk, tehát Magyarországon azért, hogyha megnézzük, még mindig 7-8% körüli a megújuló energia hozzájárulása, a villamosenergia termelése, hogyha csak erről a szektorról beszélünk, ez még egy eléggé kezelhető szint. Tehát azt látjuk, hogy Európában vannak olyan országok, ahol ez 40% fölött van, sőt azt is látjuk, hogy vannak olyan országok, ahol az adott pillanatban való termelés megújuló alapon már több mint 80% tud lenni. Tehát, hogy igazából én itt azt gondolom, hogy ha Magyarországra vonatkoztatjuk a kérdést, akkor egyelőre még ez a kérdés nem annyira éles, hiszen nálunk nem olyan magas a megújuló energia részaránya, mint egyéb működő országokban. Nyilván, ahogy ez növekszik majd ez az arány, egyre fontosabb lesz az a kérdés, hogy olyan rendszert építsünk fel, ahol ezt a rendszer kiegyensúlyozását, az egyensúly biztosítását meg tudjuk oldani. Ehhez még talán csak annyit fűznék hozzá, hogy nyilván meg kell néznünk azt, hogy a többi országban milyen megoldásokat találnak erre, tehát nagyon-nagyon sokrétű megoldás van, hiszen a tárolóktól kezdve flexibilis kapacitások használatán keresztül, de maguk a országok összecsatlakozása is segít ebben. Tehát ez egy összekapcsolt villamos energiahálózat, ahol elég jól tudják segíteni a különböző országok egymást abban, hogy a pillanatnyi esetleg kieséseket vagy a időjárás változásokat le tudják küzdeni. Ezzel eddig nem nagyon volt probléma Európában. Ilyen részarányok mellett nyilván ezek a kérdések hosszabb távon azért élesedni fognak.
Fosszilis erőművekre meddig kell még támaszkodni, akár Magyarországon, akár európai szinten? Mennyire függ még a villamosenergia termelés ettől a rendszertől?
Itt ez megint eléggé országfüggő, ugye ha megint a könnyebb részéről fogjuk meg Magyarország esetében, a legnagyobb termelő mátrai erőműre van évszámmal, hogy 2025 után már nem nagyon tudunk támaszkodni az ő termelésükre, és akkor ez a rendszer most elvileg így épül fel, ha a szenes termelésről gondolkodunk. Ugye van egy másik fosszilis termelő, az a földgáz alapú villamos energiatermelés. Ugye ez kicsit azért kedvező paraméterekkel rendelkezik, hiszen kisebb faragosan talán fele annyi a szén-dioxid kibocsátás, mint a szenes erőműveknél, azonban persze ez is fosszilis energiahordozó. Tehát a 2050-es európai célokat nézzük, abban az egy nagyon nagy kérdés, hogy mekkora arányban szerepelhetnek földgáz alapú erőművek, úgyhogy a nagyobb kérdőjel az igazából itt van, hogy a gázos alapú erőműveinkkel mi legyen. Visszatérek egy kicsit a szén alapúra megint, akkor azt mondanám, hogy igazából megint országfüggő, hiszen vannak olyan országok, ahol ez sokkal erősebb probléma, Lengyelország, Csehország, akár Németország is, ahol nem egy ilyen gyors kivezetésben gondolkoznak, hanem akár 2030-35 lesz ez a fél dátum. A gáz erőművek esetében ugye ott nagyon-nagyon nagy kérdőjelek vannak. Minden ország szerintem abban gondolkodik, hogy tovább is nagyobb arányban bemaradnak a rendszerben, pont ezekből a korábban említett tulajdonságokból eredően kisebb szén-dioxid kibocsátás, sokkal rugalmasabb termelési profilot, viszont azért az egy nagyon-nagyon erős kérdője, hogy hogyan alakul például a földgáz világpiaci ára, illetve az az ára, amivel meg tudjuk ezt venni. Ezek nagyon erőteljesen befolyásolják a kihasználtságát a gázos erőműveknek, tehát ez egy jó kérdés, hogy hosszú távon hogyan fog alakulni a földgázára és a erre rakódó egyéb költségek, és ez fogja meghatározni, hogy milyen gyors lesz az a bezárás, amiket majd itt is látni fogjuk, de ott egy sokkal lassabb folyamatra számít mindenki igazából, tehát nem 5 évekbe gondolkodunk, hanem valószínűleg a gáznak ez a, úgy hívják ezt, hogy áthidaló szerepe, tehát amíg a teljes karbon semleges átmenetet elérjük, abban nyilván jelentős szerepet fog betölteni, nem egy 5 éves, hanem még azon jóval túlmutató perióduson is.
Szabó Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem regionális energiagazdasági központjának vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
5 éves csúcsra emelkedett júliusban a bruttó hazai villamos energiafelhasználás, ami 7,5%-kal volt magasabb, mint 2020 júliusában. A rendszerterhelés maximuma több napon is 5 éves csúcsot döntött. Mindeközben a termelés 2,6%-kal emelkedett, a gáztüzelésű és a naperőművek termelése magasabb volt, mint 1 évvel korábban. Derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adataiból. Tóth Tamás, a MEK elnök helyettese az Inforádiónak nyilatkozva azt mondta, a hazai kereskedelmi gáztárolók töltöttsége a korábbi szintekhez hasonlóan nagyjából 80%-os lesz az októberi határidőig.
Az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt az áramfelhasználás. Ugye alapvetően ennek az egyik fő oka az, hogy tavaly a lezárások miatt visszaesett a villamosenergia felhasználás, különösen ugye az ipari fogyasztóknál. Így gyakorlatilag ez az időszak, ez a normalizálódás időszaka. A másik nagyon fontos megállapításunk, hogy az idei évben a lakossági június-júliusi fogyasztás az jelentősen emelkedett. Ugye itt alapvetően azért arról lehet szó, hogy hőhullámok voltak a nyári időszakban, amelyek akár 5%-kal is időnként megdobták a napi fogyasztást. Ezt egyébként alátámasztja az, hogy a klimatikus változások biztos, hogy befolyásolják a áramfelhasználásnak is a mértékét, hiszen a hűvösebb augusztusban csak 1,5%-os volt a villamos energia felhasználás bővülésének az üteme. Ugye, hogy összehasonlítjuk egyébként más uniós államokkal, akkor azt lehet mondani, hogy Magyarország nettó villamos energia felhasználása az körülbelül az Európai Uniós átlagában van.
Milyen extra kiugrások voltak láthatóak az elmúlt hónapban, illetve az elmúlt hetekben? Úgy tűnik, hogy a tendencia, mely szerint folyamatosan nő az áramfelhasználás, mutat azért kiugró értékeket is.
Amit ténylegesen alátámasztható az az, hogy a lakossági kereslet az biztos, hogy növekedett az elmúlt időszakban. Ugye már a tavalyi évben is jelentősen megfigyelhető volt, hogy amikor otthoni munkavégzésre rendelték ugye az embereket, akkor az első hullámban 3,5%-kal, a második és harmadik hullámban pedig körülbelül 10%-kal volt magasabb a lakossági villamosenergia felhasználás, mint a korábbi években. Ugyanúgy azért ugye az iparnál is láthatóak ilyen ingadozások. Itt ugye szintén látszik, hogy a lezárásoknál egy erősebb visszaesés van, és amikor pedig ugye visszapattan korrigál a gazdaság, akkor pedig egy jelentősebb emelkedés következett be. És hát, amit előbb is említettem, az időjárás klimatikus viszonyok pedig szintén egy-egy rövidebb időszakra is akár 5%-os mozgást is képesek elérni. Ugye itt főleg arra kell gondolni nyáron, hogy a klímákat bekapcsolják az emberek.
Láthatóak regionális különbségek? Mondjuk a nagyvárosokban több áram fogy, mint a kis településeken? Vannak, lehetnek ilyen különbségek?
Ilyen típusú adatokat nem gyűjtünk, az azonban megállapítható, hogy azért az áramfelhasználás nagyobbik része most is az iparhoz köthető, éppen ezért inkább az ipari szektor teljesítménye tudja rángatni, akár regionális megosztásban is a villamosenergia felhasználást. Hogyha egy picit egyébként tágabban értelmezzük a régiónak a fogalmát, akkor azt lehet mondani, hogy egyébként a környező országokban is ez a jellemző, hogy az ipari központok húzzák egyébként a villamosenergiát, vagy felfele, vagy lefele a felhasználását.
Mit mutatnak egyébként a hosszabb távú tendenciák, azon túl, hogy folyamatosan nő az áramfelhasználás? Mire lehet számítani a következő években, illetve akár az évtized vége felé?
Jelentős változások zajlanak az uniós klímapolitikai elvárásokban. Ehhez igazodva ugye mindenképp az áramfelhasználás előretörésével kell számolnunk a következő években, ezzel együtt pedig a gázfogyasztás fog vélhetően visszaszorulni. Ugye ennek az a fő oka, hogy az áramot tudjuk alapvetően klímasemleges vagy karbonsemleges módon előállítani nagyobb mennyiségben, míg a földgázt kevésbé tudjuk kiváltani, ilyen klímasemleges alternatívája nem nagyon van. Ugye egy dolgot lehetne elmondani, hogy a biogáz talán az, amivel a földgázt ki lehetne váltanunk, ugyanakkor a biogáz az nagyon nagy szaktudást igényel, és helyi speciális alapanyagokat, és ezek azért nem állnak nagy mértékben rendelkezésre, így Magyarországon sem. Ugye egy alternatívája lehet a földgáznak még mondjuk a zöld hidrogén, de ez is ugye megújuló áram felhasználásával készül, ugye vízből állítanánk elő. Ez egyrészt ez a technológia még ugye gyerekcipőben van, tehát ennek amíg elérjük azt a piac érettségét, az egy hosszabb időszaknak lesz az eredménye. Másik oldalról pedig azért azt látni kell, hogy ehhez is áram lesz szükség. Ezzel együtt ugye azt lehet mondani, hogy látjuk a mindennapi életünkben az elektromos autózás terjedését, azt is látjuk, hogy a gázfűtést sok helyen már felváltotta a villanyfűtés, főleg, hogyha nagyon előremutatóan tekintünk, akkor egyre több helyen van hőszivattyús fűtés, és ugye egyre több helyen jelenik meg akár a háztartásainkba vagy irodáinkba a légkondicionáló. Ezzel együtt tehát azt lehet mondani, hogyha mindezeket összevetjük, akkor összességében 1-2%-os villamos energiakereslet bővüléssel lehet számolni a következő években, és ez egyébként meghaladja az uniós átlagot, ami olyan körülbelül ilyen 0,8%-os bővülést feltételez. Ezeket egyébként az Európai Energiaügynökség tette közzé, ezeket a jelzéseit. Ez két dolgot is mutat egyébként, tehát két dolgot is lehet a számok mögé látni, azzal együtt, hogy Magyarországon is egyre jobban elterjednek a különböző energiatudatos fogyasztási módok, javul az energiahatékonyságunk, ezzel együtt is magasabb felhasználás növekedést fogunk produkálni, mint az uniónak a nyugati régiójában, illetve ezzel együtt azt is lehet mondani, hogy a gazdaságunk is vélhetően jobban fejlődik, mint a nyugat-európai részeken, és ez pedig magával húzza a villamosenergia felhasználás növekedését.
A gázfelhasználásban milyen tendenciák láthatóak? Hasonló-e az áraméhoz, legalábbis rövid távon, mert hogy, mint említette, hosszú távon valószínűleg a gázfelhasználás valamelyest csökken vagy csökkenhet?
A teljes gázfelhasználásról tudni kell, hogy három fő szegmense van. Van egy lakossági, egy erőművi felhasználás, és van egy egyéb gázfogyasztás, ez az ipari célú gázfelhasználás. Ugye mind a háromról azért érdemes elmondani, hogy más-más módon alakult a felhasználás módja ezekben a szektorokban. Ugye a lakosságnál alapvetően a hőmérséklet alakítja a gázfelhasználás növekedését vagy csökkenését. Ugye itt alapvetően az elmúlt időszakban, ahogy az áramhoz hasonlóan, kiemelkedő szerepe volt az otthoni munkavégzésnek, hiszen a második és harmadik hullámában a járványnak jelentősen, itt hónapok tekintetében akár 30%-kal is bővült a fűtési célú földgáz felhasználás. Tehát ha otthon vagyunk, akkor fűtöttünk. Az ipari célú felhasználás tekintetében ott viszont ugye pont szintén a gazdaság dinamikáját lehet nyomon követni. Amikor a lezárások voltak, tehát ugye tavaly április-májusban 20-10%-os volt a visszaesés, ugye utána korrigált a gazdaságunk is, újra beindultak a gyáraink, és ezzel együtt ugyanúgy elkezdett növekedni a földgáz felhasználás, de összességében az előző időszakhoz képest egy stagnálás jellemzi, tehát ez a növekedés nem egy visszapattanó jelentős bővülés, hanem inkább stagnálás. A jelenlegi magas gázárak vélhetően egyébként erre is hatottak, hogy nem következett be egy ilyen jelentős gázfelhasználás bővülés, és arra számítunk egyébként a következő hónapokban, hogy mérséklődni fog az ipari gázkereslet pont a magas árak hatására. Ugye a harmadik szegmens, itt pedig a földgáztüzelésű erőműveket kell említeni. Érdekes módon 2019-től kezdve emelkedik az erőművi földgázfelhasználás, ugye ennek a hátterében az Európai Unió széndioxid kvótának a magasára áll, hiszen a széntüzelésű erőművek számára az egyre dráguló széndioxid kvóta versenyhátrányt jelentett, és ahol lehetett, ott a széntüzelésű erőművek helyett inkább a gáztüzelésű erőművek léptek be a piacra. Ezt az is alátámasztja egyébként, hogy amikor a COVID alatt csökkent az áramfelhasználás, 2020-ban mégis 5%-kal emelkedett lett a földgáz tüzelésű erőművegáz felhasználása, és ez folytatódott 2021-ben is, amikor 8%-kal bővült a gázkereslet ezen erőművek oldaláról.
Már csak pár hét van a fűtési szezonig, illetve addig, hogy a gáztárolókat feltöltsék a szolgáltatók, a tulajdonosok. Mekkora most a töltöttség idehaza?
A jelenlegi töltöttség, a kereskedelmi tároló töltöttség az 75%, a stratégiai tároló viszont szinte teljesen tele van, tehát 95%-os a töltöttsége, ugye még egy hónap van vissza a betárolási időszakból, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kereskedelmi tárolóba körülbelül 80% közelében alakulhat majd a töltöttségi szint. Ugye azt jelezni kell, és felmerült az elmúlt időszaknak a hír folyamában is, hogy az elmúlt években volt 100%-os töltöttségi csúcs is, de ezt azonban meg kell jegyeznünk, hogy egyszeri tényezők okozták, tehát ugye a magas készletszint az ugye alapvetően arra vezethető vissza, hogy 2019-ben volt egy bizonytalan orosz-ukrán tranzitszerződés vita, ami ugye gyakorlatilag bizonytalanná tette a hazai gázbeszerzéseket is, éppen ezért elővigyázatosság volt, több készlet került a tárolókban. Illetve a másik, hogy volt a Covid-járvány ugye a tavalyi évben, és ekkor pedig rendkívüli túlkínálat keletkezett gázból, és ezeknek egy jó részét a tárolókban helyezték el a kereskedők. Természetesen ezeknek egy részét már sikerült értékesíteniük.
Ez akkor azt jelenteni, hogy az októberi határidőig nagyjából 80%-os lesz a töltöttség, nem úgy, mint az elmúlt években, és ahogy említette, nem 100% körüli?
Igen, ugye ez a 80% töltöttség, ez körülbelül mi úgy számolunk, hogy ezen a szinten fog alakulni. Ugye azt azért még el kell mondani, még egyszer hangsúlyozom, hogy a korábbi időszakban sem volt jellemző ilyen magas készletszint, hiszen 2017-18-ban csak 60-65%-os volt a tárolóknál ez a szint, és ez bőven elegendő volt a téli ellátás biztonsághoz.
Egyébként a 80% hány millió köbmétert jelent?
Jelenleg 55 teravatt órának megfelelő gáz van a tárolókban, és ugye ezt fogjuk emelni még körülbelül másfél teravatt órával, tehát egy 56,5 teravatt óra kerülhet összességében a tárolókban.
Tóth Tamást, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettesét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!